Igen.
Most vagyok.
Igen.
Te a asztalon kértek hozzá a kövét. És konyhában fogyasztatok. A te a szertartásról, te a szertartást, aki tartotta volna, most ő a közvétlen mondta, úgyhogy egy gyors helyettesítésben van részünk. Ezt szerintem fogok ellátni. De aztán te a szertartás nem lesz, hanem egy nagyon rövid előadás, hogy hogyan is alakult ki. Judit keresem, mikor kezdődik a következő előadás, mert az ott mi a időnk van. Minden esetre igaz megoldulni. Körbe adok egy füzetes hét, az a cím, hogy Zentükör. Ezt házunkban készítik a lelkes rajongó tanítványok, aki szeretne ilyet az előadás után tőlem kérni, 500 forint előadásban. Nagyon szívesen adok is neki. Ha lett volna te a szertartás, akkor az ütöttünk volna, hogy ez meg inkább a kínai változat, ami úgy néz ki, hogy a hallgatóság, az érdeklődő közeg leül valamifajta meditációhoz hasonlító, meditációs testhelyzethez hasonlító pózba, és a szertartás vezető teával kínálja kétféle teával, egy erősebb és egy gyengébb. És attól függően, hogy az ember mennyire érzi magát figyelmes, kihegyezett tudatállapotunknak, hogy mennyire tompának és fáradtnak, ugye, hogyha egy kicsit fáradtabb, akkor az erősebb teát kéri, hogy felindítsa, ha pedig már kellően elmélyedt és figyelmes tud lenni, egy kicsit gyengébbet, hogy ne nagyon zavarja meg ezt a figyelmét, amit másik előtt, hogy éppensége megszereznie. És ennek valami egyszerű szertartást a formájában a vezető körbe kéne ehhez. Úgy kellene ülni, kellene annyi bögre és sok-sok liter teja. És ez mind nincs meg, ugye, mivel az illető nem jött. Úgyhogy ilyen egyszerű formában saját szertartást végzünk most a teja. Úgyhogy amiről tudok most beszélni, és még mindig nem tudom mennyi az időnk, vagy mennyi időnk van, az nagyjából az, hogy hogyan jöhetett létre ez a dolog, ez a te a szertartás, bármilyen változata is, ami általuk ismer. Amit manapság tudomány elfogad, az az, hogy a te a cserjé valószínűleg valahol a kínai-indiai határ mentén, valahol a Burmához közeli hegyvidékekben, tehát a mai országokat, ha nézzük, ez a Burma-India-kínai háromszög területén alakultól kifejlődhetett ki, hogy ötlemesítették ezt a te a cserjéket, és onnan származott aztán el. Nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan, milyen körülmények között terjedt a tea fogyasztása. Az biztos, hogy időszámítás a 3. században már Kínában ismerték, használták és fejlődések is maradtak róla. Hanem is szertartásos formában, de mint gyógyitalt, valószínűleg frissítő, gyógyitalt használták.
Bocs, el tudom mondani, hogy meddig tervezték. 1645-től 1730-ig.
Köszönöm szépen.
Szívesen.
Akkor most van még 15 perc. Na most, tehát az biztos, hogy Kínában már viszonylag korán, tehát ugye az összes többi országhoz képest viszonylag korán elkezdték ugye a teát mondjuk így fogyasztani. És amit még tudunk, az, hogy a történelmi Buddha, aki India, mai India területén élhetett 2500 évvel ezelőtt, ugye kb. 500 év kellett, mint az ő tanítása egyházzá szerveződött és kilépett az akkori indiai birodalom határai túlra is, és eljutott körülbelül az időszámítás kezdeti tájékán, mai időszámítás kezdeti tájékán, kínai területekre is. És kellett még 500 év körülbelül, mire önálló kínai buddhista irányzatok jelentek meg. Ezek közül az egyik volt a zen. Ugye a zen szó meditációt, elmélyedést jelent. És a legelső tanító, aki Kínában elkezdett működni, ez a bizonyos Bodhidharma nevű férfi volt, aki egy indiai szerzetes volt, és Dél-Indiából hajóúton érkezett Kínába, és a zen irányzaton belül tőle eredeztetik a tea ivás, mondjuk így, meghonosítását is. Egy igen legendás történet, állítólag úgy történt, hogy üldögélt a kolostorban, Kínában, miután Kínában megérkezett, hogy ugye tanításokat adjon, üldögélt a kolostorban, és egyszerre rámosodott, lecsukodott a szemhéja, aztán felriadt a szendergésből, és úgy megharagudott saját magára, hogy elbóbiskolt, hogy állítólag letépte, vagy a szegész szemhéját, vagy a szemöldökét, minden esetre valami kitépett, letépett ott a szem körül, ugye, hogy a fájdalom is ugye, mindegy évben tartsa, és a lehullott szőröcskék, akár a szemöldökszőrök, akár a szemhéjnak a szőrzete, a szempillákból fakadtak az első teacserjék abban a kolostorban, ez a Shaolin kolostor volt egyébként. És így honosodott meg a teaivás, mondjuk a kolostorban, és aztán nincs bejött tovább az összes kínai üzem kolostorban is. Hát ez egy elég legendás történet. Az biztos, hogy addigra, ugye 6. század, időszámítás szerint 6. század, Kínában népszerű ital volt már a tea. Így aztán, hogy hogyan és milyen módon terjedt el ezekben a éppen formálódó új buddhista irányzó kolostoraiban, pontosan nem tudjuk, ez a legendás történet kapcsolódik hozzá. És aztán eltelt újabb 500 év, amire a zen ugye kinőtte magát, egész önálló buddhista irányzattá lett, nagy kolostori rendszerekkel, és aztán alirányzatokkal. Míg végül eljutottunk most nagy ugrásokban egy Yuan Eisai nevű japán férfiúhoz, aki Kínába ment zarándok útra, hogy tovább képezze magát, egy másik valamilyen buddhista irányzathoz tartozó férfi volt, de az a terület Dél-Kínában, amit felkeresett, ott elhíresült egy zen kolostorot, ott élő lapát miatt, és Eisai beállt gyakorolni ehhez a bizonyos zenéhez, és aztán annak a zen irányzatnak a tanítói állá nevezték ki. És ő volt az, aki hazatért Japánba, és megpróbált egy zen kolostort alapítani a saját hazáján. Eddigre már Japánban a buddhizmus ismert volt, és több nagy más irányzat működött, és az akkori uralkodó osztály magával a japán császár egyetemben már nem akart több különböző, több egyéb buddhista irányzatot beengedni, éppen elég volt nekik sok-sok templommal, ezért nem támogatta ezt a törekvést. Úgyhogy Eisai, ugye Kyotóból a fővárosból elment Kamakurába, ahol éppen az új katonai arisztokrácia, hát leendő felleg már kezdett kibontakozni, és az akkori első shogun éppen működésbe lépett, egy Yorimoto nevű figura, és Eisai megpróbált támogatást nyerni saját kolostor létrehozására, és ezért ennek a katonai főúrnak a támogatására kérdezik. Pontosan nem tudni, hogy hogyan sikerült megegyeznünk, állítólag ez a Yorimoto alkoholista volt, és azt kérte Eisai, hogy gyógyítsa ki az alkoholizmusból, mire a japán tanító mondta, hogy ő ezt meg tudja tenni, ugyanis tanult Kínában valamit, ami kiválóan alkalmazható, egy természetgyógyász módszer kiválóan alkalmazható az alkoholizmusra is. Ez pedig a tea szertartás, a tea ivás művészete, ugyanis hazahozott egy technikát, ami úgy nézett ki, hogy a tea leveleket, a frissen született tea leveleket ennyi megszállították, aztán porrá törték, és ebből a zöld porból újra teát csináltak forró is segítségével. No, mellett közben ez a Yorimoto nevű shogun meghalt, tehát nem sikerült ugye a kurát végigvinni vele. Mindenesetre közben egy nagyon hálás volt, és ő volt az, aki pénzzel is, meg hát erkölcsi támogatásból részesítette Eiseit, hogy aztán Eisai megalapította az első zenkolostort Japánban. És tulajdonképpen így indult el a japán története, ugye, a teaivásnak a zenkolostorokban. Ugyanis hazavitte a cserjéket Kínából, ez volt az egyik döntő lépés, a másik ezt a bizonyos technikát, ahogyan teáztak némelyik kolostorban Kínában, ezt is ő honosította meg Japánban. És ennek utána olvastam, ugye sok mindent lehet erről olvasni, hogy a zöld tea miért egészséges, miféle betegségekre jó. És most szóljatok hozzá, én a következőt találtam, amit eddig sehol máshol nem olvastam, és ez számomra ez a legérdekesebb, hogy ezt úgy készítik, ezt a macsa egyébként a, ennek a pornak a neve, ugye ennek a zöld tea leveleknek a örleményét macsának hívják, hogy a frissen leszedett, tehát a tea cserjét ezt úgy átolják, hogy lefedik valami fajta fátyolszerű anyaggal, tehát hogy ne érje közvetlen napfény a bokrokat. A nap nagy részében ugye félárnyékosan vagy szűrt fényben nőnek a tea levelek, ezzel szabályozzák. Ettől lesz olyan élénk zöld a színe. És a másik érdekesség, hogy nem kap elég napfényt a tea cserje, ezért aminosavakat kezd el termelni. És ez a levélben koncentrálódik. És az azért érdekes, ugyanis szárításkor a tealevelek, amelyek nem pöndörödnek össze, csak abból készítik ezt a zöld teapot. Amelyik összepöndörlik, az egy teljesen más eljárás alá kerül, teljesen más típusú teát csinálnak elő. Ez azért érdekes, ugyanis Kínában az összes buddhista kolostor húsmentes táplálkozást folytat, és ez a szokás vándorolt át, aztán ugye Koreába, Tajvanra, Vietnámba, Japánba is. Tehát fehérje hiányos egy kicsit az étkezés. És az aminosavak pedig a fehérjét építő alapanyagok. Tehát azt lehet mondani, hogy ezzel a zöld tea, ezzel a típusú zöld tea fogyasztással megoldották ugye ezt a mondjuk étrend kiegészítést is. Nem csak az egyéb jótékony hatásokat, amiről viszonylag sokat lehet amúgy olvasni. Úgyhogy számomra ez most a legcsodálatosabb, hogy készültem erre az előadásra, hogy megértettem, hogy milyen mondjuk így jótékony hatása van a húsmentes táplálkozás kiegészítésére is ennek a típusú teának. Úgyhogy nem tudom, hogy helytálló-e, amit találtam, ki mennyire járatos ebben a kérdésben. Mindenesetre ez számomra egy új információ volt. No, és ahogy a éppen elhúnyt Shogun özvegye támogatta ezt az eszét, és aztán létrejött az első kolostor, szép lassan volt egy másik figura, egy Dogen nevű férfiú is, aki szintén nem sokra rá egy másik zenirányzatot honosított meg, szintén Kínába hozta haza, Japánba. És ez az eszei féle volt az, amely beépült a katonai arisztokráciának a szertartásos buddhista szertartásos életmódjába. Meg az volt a rendkívül nagy előnye ennek a fajta zennek, hogy volt meg itt egy koan gyakorlatok, a koanok ugye nevezünk így példatörténetek, ugye rövid mestertanítványi párbeszédek, amelyek írásos formában fennmaradtak, és ezekkel tanítanak a mesterek. És a szamurájok nagy része, és nem az arisztokráciáról beszélek, viszonylag műveletlen és tanulatlan férfi volt, ezért nem a szentiratok olvasgatása és a rendkívül bonyolult kozmológiai rendszerek ismertetése volt a fő módszer, hanem a meditáció is, illetve ez a koha gyakorlat. És aztán szép lassan beépültek ezek az egyszerű dolgok, mint a perszertartás, kaligráfia is az oktatásba. Tehát a szegényebb szamuráj réteg egyfajta oktatásban is, szellemi oktatásban is részesült ezekben a kolostorokban. És aztán van három név, ugye, akik a legnagyobb tea mesterek voltak ezekben az időkben, amikor kialakult a ma ismert japán tea szertartás formája. Ez a Takeno nevű férfiú nagyon érdekes, az ő, aki a kereskedő volt, aki állati bőrökre kereskedett, méghozzá a szamurájoknak adta el ezeket a bőröket, amiből aztán ruhák, különböző könnyebb öltözetet, páncélt csináltak, és egy buddhista pap lányát Japánban lehet házasodni, ha ugye általában a papoknak. Egy buddhista pap lányát vette feleségül, és ebből a házasságból született Takenu, tehát egyrészt a kereskedelemben is jártas volt, a szamurájokkal is, ugye úgymond rokoni kapcsolatokban is került, és a buddhista papi nem zenes, de a buddhista papi rendben is rokoni kapcsolatokat ápolt, és ő volt az, aki kidolgozta a mai japán teaszertartás alapjait, és a legkiválóbb tanítványa volt az a Sennu nevű férfiú, aki tulajdonképpen azzá tette, ahogy ma ismerjük. Ez úgy függ össze egyébként a korábbi időszakban, hogy volt egy templom, ez a Daitokuji nevű templom, ahol egy Ikkyu nevű szerzetes volt az apán, följutották, lerombolták ezt a templomot, és az Ikkyu építette újjá, egy zen szerzetes volt, és ebben a templomban dolgozott ez a Takenu nevű, aztán Sennu is itt kapott képzést, és ezek az emberek, tehát egy magasabb társadalmi osztályból származtak, akik a mindenkori shogunnak voltak a fő teamesterei. És ez a templom lett a legfőbb, Kyotóban a legfőbb zen templom, aki ellátta ezeket a feladatokat, tehát a harcosi elit számára prezentálta a különböző szertartásokat. És Sennu 58 éves volt, amikor elnyerte ezt a tisztséget, hogy a aktuális shogunnak a fő teamesterévé vált, és aztán ő dolgozta ki, finomította, amit a mesterétől tanult, hogy ekkor alakult ki azt, hogy 4,5 tatami méretű, tehát kb. 8 négyzetméteres teafülkében tartják ezeket a egyszerű szertartásokat, és volt neki egy újítás, hogy lefelezte ezt a alapterületet, hogy kisebb szertartásokra, amikor kifejezetten egy vagy két embernek nagyon belsőséges módon akartak csinálni egy jóval kisebb épületet, mert ekkor alakult ki az, hogy a kis teaház köré egyfajta kertet is létesítettek, ugye, ahol amíg bejutottak a házba, az épületbe, 8 négyzetméteres épületbe, a szertartás részvevői addig is ugye a természeti szépségében gyönyörködtek. Ekkor alakult ki az, hogy egy nagyon pici ajtón kellett úgymond bebújni, megkönnyedve, meghajolva jutott be csak a résztvevő a házon belőle. És aztán az ő tanítványa volt ez a Kobori nevű, aki egy rendkívül művelt, gazdag családból származott. Ő minden szabad idejében tulajdonképpen a művészeteknek élt és a teaszertartás mestere lett. Tehát egy kereskedő, és nagyon fontos, hogy a kereskedők is támogatták ugye ezeket az templomokat, nem csak a szamurái, kereskedő, egy középosztálybeli, aki kifinomította, és végül egy igen magas kultúrával rendelkező nemes ember, aki továbbítja ezeket a tanításokat és módszereket. Tehát nagyjából ez volt az az aranykor, ami aztán esetleg filmekből vagy máshonnan ismerős lehet, hogy hogyan történik mindezt. Ami még ide kívánkozik, hogy ekkoriban alakult ki az az esztétikus, hát mondjuk így, módszer, ami mai napig jellemzi nem csak a szertartást, hanem az összes többi zen művészetet is. Ez a wabi-sabi stílus, amit nem nagyon lehet egy szóval, két szóval is akár visszaadni, de nagyjából az, ami a buddhizmus alapját is jelenti, hogy a dolgok, amelyek körülöttünk vannak, ezek a világi élőlények, tárgyak, jelenségek, ezek ugye egyrészt változóak, szüntelen változásban vannak, így aztán mulandóak is. Ebből fakad az, hogy a hozzájuk fűződő viszonyunk általában fájdalmas, nem kielégítő, hogy tetszik szenvedésteli. Mert vagy szeretnénk, hogy megmaradjanak ezek a tárgyak, személyek körülöttünk, vagy éppen azt szeretnénk, hogy tűnjenek el a fenébe, hogy ne kelljen többet foglalkozunk vele. De bármi is, a hozzáállásunk ez a fajta viszony, ami a feszültséget okozza bennünk, ugye, külvilág felé. És ennek a szépségét látták meg ezek a jó emberek, akik kialakították ezt a fajta szertartást, hogy ez nem baj, hogy így van. Tehát a változás az nem feltétlenül hátrányos ránézve, hanem inkább figyeljük ezt a változást, hogy bennünk miféle változás készül, és ezt kezdték el kidolgozni. Úgyhogy a tökéletlenség jelképe aztán ez a teás csésze, teás bögre lett, amit használtak az ilyen szertartásokkor. Tehát egy kicsit szabálytalan, egy kicsit ormótlan, nyers kidolgozásuk, nem túl díszes, akármilyen csorba is, minél régebbi, annál patinásabb is annál jobb. A szertartás egyre finomabb lett, egyre hosszabb ideig tartott időben. Egyre kevesebb eszközt használtak, minél egyszerűbb bambusz kellékeket, bambusz, a maga a helység is egy bambusz kunkó volt tulajdonképpen, és a bögre pedig egyre csorbabb és egyre ormótlanabb, ugye, hogy egyre régebbieket vettek elő. Aztán rád egy egész kézműipar, ami nagyon egyszerű kézműves tárgyakat kezdték el gyártani. Ezért nem számít, hogy milyen bőgéből iszünk most a teát, mert ez is jól jelképezi azt, hogy az éppen meglenni éppen rendelkezésünkre álló eszközönkből és hát lehetőségekből kell a lehető legtöbbet kihozni. Egy pohár teával is lehet ugye egy kis melegséget csempészni magunkba, felvidítani magunkat és a környezetünket, stb. Stb. Tehát ez volt az a szemlélet, ami hozzákapcsolódott ehhez a nagyon apró részletekig kidolgozott szertartáshoz. Ez adta igazából az egésznek a báját. Ugye a szamuráik ezt jól értették, mert az ő életük is öt volt, hogy nagy-nagy nyugalom és jólét is akár a beköszöntött, egyik napról a másikra kitöltött egy háború, és aztán lehet, hogy ott maradtak a csatatéren. Tehát ez a pillanat megélése, amit a zen szellemisége kínált, és az a bizonyos gyakorlat, ezek a rövid frappáns példatörténetekkel való elmélkedés, az a való gyakorlás, és aztán az egész művészeti forma, ami majd rárakódik erre, ugye a kertrendezés művészete, a virágrendezés művészete, a felszertartások, a verselés formája. Ez a pillanat tökéletes megélése, átélése, ez lett aztán az az elért kívánt cél, amiben ezek a művészetek kicsúcsosak. Van még valami, ami... Állítólag ez a teaivás maga Kínában egy teljesen véletlen folytán történt meg. Állítólag 5000 évvel ezelőtt élt a kínai uralkodó, akinek valami ételhezett italhoz forró vizet készítettek, és néhány valamilyen levelet belesorolt a szél a kondőjébe, ahol éppen a víz fortyogott, néhány te a levélket bekerült, és aztán kellene sivatott árasztott, megkóstolták, és tőle így kezdődött az egész. De hát, tehát magyarul nem tudjuk, hogy hogy volt, ez egy kedves történet. És Kínában ritka volt az, hogy ilyen típusú zöld teával végeztek volna bármilyen egyszerű szertartást is, hiszen maga a japán tea szertartás alapja és Kínában alapja. Tehát ott nem pontosan így volt, és ez a finom zöld tea, por, örlemény használata sem volt általános. Tehát létezett, használták, de nem, azt főleg nem szertartásra, ez egyik érdekesség, és amit sem volt nagyon elterjedt. Úgyhogy ez volt, amit elszerített hozzá, hogy kiemelte, amit egy zen kolostorban tanult valahol Kínában, kiemelte ezt a módszert, rájött arra, hogy ez rendkívül egészséges, és van is egy írás, hogy azt mondja, hogy Kínában csupa egészséges és erős emberek találkoztam, mert visszák az ötteát. Bezzeg Japánban csupa vékony dongájú, keszeg ember él, erőtlen, mert nem visszák az ötteát. Úgyhogy írt is erről egy értekezést, amivel elkezdte aztán propagálni, tehát ez az élet meghosszabbító, egészség megőrző szerepet hangsúlyozta ki, és később ebből lett aztán egy más tartalommal feltöltött forma. No, nem tudom, sikerült el értelmesen elmondanom ezt az egyszerű, rövid dolgot, hanem valami felszólás mindenhez.
Finom teát főztél.
Köszönöm szépen. Ennek az a történet, hogy valaki megajánlózott egy doboz teával, és azt használta, mert még az is véletlenszerű volt, amit most felszolgáltam. De az így ez zöld tea. Köszönöm szépen a figyelmet!